Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön a Jelenések könyvének a második részéből, a 8. verstől olvasom a 11. versig tartó szakaszt, a szmirnai gyülekezethez írt levelet. A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidónak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Kedves testvérek, mindig nagy kísértés számomra, hogy azok a kulturális vagy irodalmi élmények, amelyek érnek engem, azokat megosztam, akár veletek, akár másokkal, ami az utóbbi időben ért, azért korlátozom is magamat, hiszen ez egy prédikáció, és nem valamilyen novella elemzés, de ki se hagyhatom ezeket az életemből, mert az aktuális állapotban mindig valami megszólít, és csak egy-egy élményt fogok elmesélni ezekből, amelyek engem is értek, és amelyek kapcsolódnak ehhez a mai üzenethez. Az egyik az, hogy a könyvhét során szoktam begyűjteni azokat a novellás köteteket, amelyek élményanyagából mindig valami születik, és most is ezt olvasom, ezeket a könyveket. Ezek kortárs novellák, újak, most íródtak az utóbbi 1-2 évben, és többnyire arról a világról szólnak, egész konkrétan is, amiben élünk. Az egyik novellában említik a református házasságkötési eskünek a szövegét, és azt a részt emelték ki belőle, ami tudom, hogy másoknak is, sokaknak megütközést okoz, ami így hangzik, hogy vele megelégszem. És ehhez még hozzá szokott jönni a hű leszek, ez a kettő, ami nagyon necces a mai világban. És a szerző, habár kicsit felszínesen, ezen a szókapcsolaton ironizál, hogy milyen megalázó ez a másik félre nézve, hogy milyen leereszkedő, ha azt mondom valakinek, hogy vele megelégszem. Hogy veled megelégszem. Te elég vagy. Nem akarok többet, jó lesz ez így. És hát jó lenne egy jó kis jegyes beszélgetés erről a témáról, meg a beszélgetésekben elő is szokott jönni, akik ezt átélik. Érzékeljük azt, hogy a társadalom az reagál a dolgainkra, még akkor is, hogyha nem nyilvánosan, vagy esetleg egy ilyen elrejtett novellában, a gyakorlatainkra, és hát úgy látszik, hogy nem is érthető minden. Idegen kifejezés például ez, hogy vele megelégszem, vagy hozzá hű leszek. Hiszen a hűség kifejezés, ma ugye erről lesz szó, mit jelentett abban az időben, amikor ezt megfogalmazta János, és mit jelent ma, között nagy távolságnak kell lenne lenni, de érzékeljük, hogy ma is aktuális ez az üzenet. És hát milyen képzetek vannak bennünk, amikor meghalljuk ezt a szót? 2 dolog villant fel bennem rögtön, amikor ezen gondolkoztam. Az egyik egy politikai szlogen volt, sokak emlékeznek rá, a gyermekkoromban is fellehető volt ez a plakát is, amit így fejezett ki az akkori politikai elit. Nem is lett talán egészen elfeledve ez a mondat, hogy hűség a néphez, hűség a párthoz. Ez egy nagyon egyszerű üzenet, szeretik a politikusok az egyszerű üzeneteket. Ez a lényeg, hogyha hűségesek vagyunk a néphez, a párthoz, ami egy, gyakorlatilag akkor ez mindennél fontosabb. Ha nagyon megbolygatnánk ezt, így politológusokkal beszélgetve, akkor ma is párhuzamokat találnánk ezzel kapcsolatban. A másik, hogy a kereskedelemben a hűség szó mennyire jelen van a jutalmazó hűség, hiszen minden vásárlásnál, vagy sok vásárlásnál kapunk hűségpontokat, ha valaki hűséges egy bolthoz, egy céghez, egy hálózathoz, egy láncolathoz, akkor azt jutalmazzák. Gyűjtjük ezeket a hűségpontokat, tehát valahol ez a hűség fogalma ehhez is kapcsolódik sokaknak, hogy igen, a hűség az megéri, mert valami jutalmat kapok a végén. Ha a Bibliára tekintünk példák után, akkor nem véletlen itt a párhuzam, hogy nagyon sokszor találkozunk a Isten és népe kapcsolatában ezzel a szóval, hogy hűség. Mondhatjuk azt, hogy ez a meghatározó fogalom, és az Ószövetség ennek a szellemében él, szinte szabályozza az Isten és az ember kapcsolatát, az a szövetség, amit Isten az emberrel kötött, Isten a népével kötött, szabályozza ez a hűség. Egyszerűsített is egy kicsit talán a hűség fogalma, hiszen ez a bűn kategóriája, Isten vezetni szeretné a népét, akik időnként elfordulnak tőle, hűtlenek lesznek hozzá, a maguk útját járják, és hűtlenek maradnak. És a bűn ebben az értelemben maga a hűtlenség. És ennek a szimbolikája a házassági szövetség is, amiről már utaltunk, hogy Isten a vőlegény, a férj, Izrael a mennyasszony, a házastárs, és ami megjelenik közöttük, az a házastársi hűségnek az elvesztése. Ez pedig paráznaság, így mondja az Ószövetség. Nem véletlen az, hogy nekünk is ez fáj legjobban, ha ilyet tapasztalunk magunk körül a mai életben, a mai házasságokban. És hát a Jelenések könyvének a 7 gyülekezetéről találunk itt egyet, most ez van a napi bibliaolvasó kalauzban, és ez a 7 levél nagyon ismert talán számunkra, jól megjegyezhetőek, sokszor nagyon kemény igék is vannak benne, nagyon erősen megfogalmazott igék, és olyanokkal is találkozhatunk, amelyek könnyen megjegyezhetőek. A legismertebb talán, amit úrvacsora osztáskor is szoktunk említeni, ami így szól, hogy íme az ajta előtt állok és zörgetek. És a másik pedig, amit szerintem mindenki fel tud idézni, itt a Jelenések 2:10, könnyű is megjegyezni, légy hű, mint halálig. És én néked adom az életnek koronáját. Hát mire is szólítja fel a gyülekezet angyalát, vezetőjét, Isten, és mire hív bennünket ennek az igének a kapcsán? Már a lekcióban is egy nagyon kis furcsa versikét hallottunk, ezt vettük gyülekezetben, hádi csoportokban is. Pál arra buzdítja az ifjú szolgatársát, Timóteust, hogy mint Krisztus jó harcos a vitéze, tartson ki a küzdelmekben. 2 képet is használ erre Pál, az egyiket a versenyzőt, aki nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez, és a másik pedig a földműves, aki részesül a maga által termelt, megművelt földből, ha azt kitartóan gondozza. És Pál pedig a saját életét, saját helyzetét az evangélium összefüggésébe helyezi, és Krisztus feltámadásának páratlan csodájának és erejének, a bilincseket is megszüntető hatalmában látja Krisztusnak a valóságát az életében. Azt írja, hogy mindent elvisel a választottakért, hogy azokat Krisztusnak megnyerje. És itt találjuk azt a talányos idézetszerű versikét, ami leginkább megmutatja Isten népe indulatát és elkötelezettségét. Így olvastuk ezt, így hallottuk a lekcióban. Igaz beszéd ez, ha vele együtt halunk meg, vele együtt fogunk élni is, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja. Ennek a kis versnek, látszólag idézetnek nincs erős logikája, 4 egymás mellé tett fogalompár van, ami mégis valamit felerősít. Van egy dinamikája, aminek a vége Isten hűségének a kimondása. És itt van a párhuzam a szmírnai gyülekezettel, mint a Pálról szólna a szmírnai gyülekezethez itt pár sor. Aki halott volt és életre kelt, nyomorúságot kell kiállnia, börtön bilincseket szenvedni. Szegénységről fogalmaz meg gondolatokat, pedig gazdag. Nyilván nem véletlen a párhuzam a kettő között. Kérdés, hogy úgy kell-e értelmeznünk ezeket a sorokat, hogy ez mindenkire vár, akár ránk is, ez a sors, hogy valamiképpen az ember nyomorúságot szenved. Mit jelent egyáltalán ma próbákat kiállni és hűségesnek maradni? Úgy kérdezhetjük meg ezen az istentiszteletén, és ez a fő kérdésünk, hogy mire készít fel bennünket Isten? Ezáltal az ige által is. Mi az, amire minket felkészít ma, a mai prédikációval, a ma kezdődő gyülekezeti táborral? Mi az, amit üzen, mi az, amit hangsúlyoz az életünkben? Mit jelent ez az egyszerű kifejezés, amit tudunk, légy hű, mint halálig? Mit jelent ez? Hát először is azt, hogy a régebbi fordítások nem véletlenül használják ezt a szót, hogy hív. Emlékeztek rá, talán, hogy a régebbi fordításokban így van ez a kifejezés, hogy légy hív, mint halálig. Énekekben is így szoktuk énekelni. És a magyarban ennek kettős értelme van, jelent hűséget is, ahogy már hangsúlyoztuk is, jelent hívőséget is, ehhez áll közelebb. Csak ilyen magyar szó igazán nincsen, hanem olyanokat tudunk mondani, hogy légy hív, vagy légy hívő, az a legközelebbi szó. És talán úgy oldhatjuk fel ezt a ellentmondást, hogy a hitben való hűséget hangsúlyozza. Légy hűséges a hitedben, légy hűséges hívő. És itt nem csak általánosságban szerepel a hívő szó, hogy valaki hisz, és akkor ő hívő, hanem egy sokkal mélyebb értelmet jelent, egy mély hitben való gyökerezettséget jelent. Azt jelenti, hogy hiszem azt, hogy Isten nélkül elveszett vagyok, a bűn mélységében élek, de Isten Krisztus által kiemel onnan, megváltoztat, halott voltam és élek. Mind a Jelenések könyve, mind Pál szavai így kezdődnek. Halott voltam és élek. Így kezdődik az életünk, a Krisztusban való életünk, hogy Krisztus halálában, pont itt a keresztségben ez ábrázolódik ki, Krisztus halálába kereszteltünk, és onnan feltámadunk. Kisgyermek is. Most született, igen, a halálból kiemelődik, és kiemelődik az életünk. És nagyon pontosan visszaadja a hit lényegét a heidelbergi K.T. 21. kérdés felelete, amit talán jól tudunk, hogy mi is az igaz hit, nem csak megismerés, hanem bizalom is, amit Isten az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten szabadulást ad, megszabadít. Ez a lényege, hogy ő az ő hűsége abban nyilvánul meg, hogy ő szabadulást ad. Hát miben lehetünk hívek? Van egy ilyen éneksorunk is, olyan szép ez, hogy adj erős szívet, hogy legyünk hívek. Mind a kettőre gondoltunk, a hűségre is, a hívőségre is. Miben lehetünk hívek? Hát nyilván elsősorban mindig Istenhez térünk vissza, hogy az ő hűségéből következik a mi hűségünk is. Hogy a bevezető igét hallottátok, mikor egyszer névkártyát csináltattam magamnak, és én választottam meg a nevemen kívül, meg a címeimen kívül, hogy mi legyen rajta, akkor ez az ige volt rajta, hogy mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, békességem szövetsége nem inog meg, mondja a könyörülő urad. Aztán gondoltunk ki erre is, hogy a jövőbe vetett hit, hogy van jövőm, hogy az a perspektíva, ami most esetleg nem látszik az életemben, az mégis valahol elrejtve ott van Isten titkában. Igen, van hitem abban, hogy van jövőm. Vagy akár az emberekbe betett hit, ami a 21. században nagyon megrendült, az emberiségbe, az emberek egymás közti bizalmába vetett hit. Tegnap volt az évzáró a teológiánkon, és ott a dékán két nagy gondolkodót idézett fel, Hararit és Sacksot, és az ő vitájukat, az ő gondolkodásukat vetette egybe, és ez volt a vége, kicsengése, hogy igen, a 20. század, 21. században az emberekbe való hit szenvedette legnagyobb csorbát, a bizalom egymásban. És hát a nehéz helyzetekben való hit, hogy hogyan is jövünk ki ezekből, felkészülünk-e nehéz időkre, járvány között, háború között, gazdasági válság között, mit kezdünk mindezekkel? Héten voltunk a Bosch kiállításon, melynek a címe Mennyi és pokol között, és most nem utalni szeretnék egy-egy műre, hanem inkább csak a korra, a korszakra. Annyit tudunk ugye Boschról, hogy a középkor vége felé, a reformáció előtt, annak előszelében alkotott, és a képeken ábrázolt alakjai nagyon fantáziadúsak egyrészt, másrészt pedig nagyon rémisztőek is, és akkor is nagyon rémisztőek lehettek, nagyon kifejezőek, főleg amikor a bűnöket illusztrálja, vagy a büntetést mutatja meg, ezek nagyon nehezek, vagy nehéz őket nézni. És most az ott olvasott szövegekből szeretnék olvasni egy mondatot, ami nagyon megdöbbentett engem. Az volt a cím ennek a résznek, az idők végezete. A háborúk pusztító járványok közelségében élő késő középkori ember számára az elmúlás állandó fenyegető érzéseként hatotta át a mindennapokat. A keresztény egyház tanítása szerint a lélek a halált követően a mennybe, a pokolba vagy a purgatóriumba, tisztító tűzbe kerülhet. Pokol, mennyország, végítélet és mindent elpusztító tűz. Ezek nagyon jellemzőek Bosch képein. És milyen felüdülés lehetett azért ebben a korszakban a reformáció alapüzenete, ami nem ezt hangsúlyozta, hanem azt mondta, hogy Isten kegyelme az működik, és Isten megváltói szeretetének a kimondása az nagyon sokakat felemelt ebből a félelemből. Olyan az, mint gondolom ebben a melegben sokan csinálják azt, hogy a lakótelepen is kinyitják este az ablakot, mikor van hűsebb, vagy jön a hűvös, és ez a hűs szellő átfújja a lakást. Kicsit ilyen volt akkor talán a reformáció, úgyhogy felfrissítette. De mennyire megdöbbentő ez a mondat. Az elmúlás állandó fenyegető érzéseként hatott át a mindennapokat. Mi is? Járvány, háború, gazdasági válság, életválság. Ebben a négyben biztos, hogy benne vagyunk mi is. A kérdés az, hogy mi is oda jutunk-e, hogy ezen gondolkodunk, hogy ez a félelem átjár minket, vagy ez befolyásol-e bennünket. Mi az, ami kimozdít ebből? Mi az, ami más? Mi az, ami foglalkoztat bennünket ezzel kapcsolatban? Néhány héttel ezelőtt Anita prédikációjából olyan erősen ütközött ki az a szó, amit Jézus kérdésére, fiaim, van valami ennivalótok, válaszolnak a tanítványok. És itt elhangzott, nincs. Hogy ezzel a szóval barátkozunk-e? Mi van, ha bejön egy korszak, amiben valóban a tanítványoknak az őszintességével tudjuk mondani, nincsen. Múlt héten ki akartam cserélni a gázpalackunkat, elmentem az egyik benzinkúthoz, mondták, hogy nincs gázpalack. Elmentem egy másikhoz, mondták, ott sincs. És akkor álltam, hogy hát ilyen még nem találkoztam életemben, hogy elmegyek valahova, és nincsen valami, és nem kellett sürgősen, egy tartaléknak akartam, de hogy van egy ilyen nincs szó most itt a 21. századnak az elején. Ha beköszön a súlyos gondokkal, akkor mi van? Milyen erős a hitem? Hogy állok meg ezekben a próbában? Hogy tekintek a járványra? Hogy tekintek a háborúra? A gazdasági válság, az emelkedő árakra? És miben kell ebben a szempontból hűségesnek lennem? Mi az, amire felkészít Isten? Na, nem hitettem, hogy az első biztos, hogy amire felkészít bennünket Isten, amiben hűségesnek kell lennünk, vagy hívőnek lenni, az az Isten szövetségében való hűség. Hogy ő hű marad, ezt így mondja az ige. És ezek mindig megerősítik egymást. Ma egy barátomékhoz megyünk, most Isten tisztelet után, Kecskemétre, akik 25 éve házasodtak össze. És most megerősítik ezt a kapcsolatot, és megerősítik a házasságot. Kérték, mondjak egy áldást. Mert a hűség az megerősíti egymást, az Isten és ember kapcsolatában is. Miben kell hűségesnek lenned? Abban az útban is, amit Isten kijelölt számodra. Akkor is, hogyha esetleg az nem látszik jónak. Sok olyan út van az ember életében, valamire szívesen megy, valami nem megy szívesen. És van olyan út, amit Isten jelöl ki. Pál apostol, láttuk a bizonyságtételében, nagyon, nagyon érzékletesen írja, hogy még a bilincsek között is meg tudja írni az öröm levelét, és Isten tudja dicsőíteni. Hűségesnek lehet maradni azon az úton, amit Isten kijelölt számunkra. Aztán hűségesnek lehet maradni a feladatomban, amivel Isten megbíz bennünket. Ha nem is látszik annak esetleg eredménye. Tehát a teológián mindig meghívják a jubilánsokat erre az évzáróra, és most akik 50 éve végeztek lelkipásztorok, közülük is eljött az egyik lelkész, és köszöntött az az esperes, aki egyébként ezt a épületet is annak idején átadta. És nagyon tetszett, a teológusokhoz intézett egy pár szót, és azt mondta, hogy akkor is tegyenek mindent meg a gyülekezetért, hogyha abból nem látszik semmi. Tehát akkor is kitartónak kell lenni, hogyha a munkájuknak nem látszik egyből eredménye. Itt a földművest említi Pál, ha minden nap kimegy tavasztól őszig a földműves, akkor az elején eléggé elkeseredik. Semmi nem történik. Különösen ilyen asztályos időben. De amivel Isten megbíz, abból mindig lesz valami. Születik valami, és amivel megbíz bennünket, abban hűségesnek lehet maradni. Miben kell hűségesnek maradni? Hát a hitben, nyilván ez a legfontosabb, amit itt mond, ennek jutalma is van, elmondja, hogy ezt a koronát, ezt a Stefanoszt kapja meg az a futó is, az a versenyző is, és az is, aki hitben megmarad. És hát miben kell hűségesnek lenni? A gyülekezetben is. A gyülekezethez való tartozásban is. A közösségi oldalakon mindig vannak ilyen viták, érdekes ezeket követni, van, amikor fárasztó, van, amikor jó. És volt egy ilyen vita, egy kép kapcsán, hogy a gyülekezet mennyire tartja meg az embert a közösségben, a hitben. És valaki odaírta, aki korábban a teológiára is jelentkezett, hogy 20 éve hagyta ott a gyülekezetet, és azóta jobb a kapcsolata Istennel. Hát erről egy érdekes lehetne beszélgetni, hogy ez hogy van? Van-e ilyen, vagy nincsen? Vagy tényleg elveszik-e valaki, ha elmegy a nyájból? De az biztos, hogy a hűséget azt Isten jutalmazza, és abban is, hogy az ember egy közösséget kap, mint ahogy most mi együtt vagyunk és együtt leszünk. Nem beszéltem a jutalomról, hogy Istennek az az ígérete, hogy hűséggel elnyerjük az életnek koronáját. Hiszen légy hű, mint halálig, így van ez a szókapcsolat, és itt szintén visszajön a házassági eskünek a szövege. A kitartás eddig szól, mint halálig. És nem csak egy olyan időszakról szól, hanem átvezet bennünket szint az örökké valóságba. És ez addig érvényes. És ez nem a mi érdemünk, hanem hálásak lehetünk mindazért, amit Istentől kaptunk. És most így gondoljuk végig az életünket, hogy mire készít fel egyrészt Isten bennünket, és hogy neked személyesen most mi az, amiben hűségesnek kell lenned. Néhány dolgot felsoroltam. Lehet, hogy nem ezek fognak megérinteni, hanem egészen más. De itt van előttünk egy hét, akik ott lesznek a táborban, átgondolhatják ezt, mit jelent Isten hatalmával élni mindezeket a hétköznapokban. És miben kell hűségesnek lenni? Biztos, hogy van egy olyan dolog, amire rá fogsz találni, hogyha ezt keresed. Így ezt a nyarat is oda adhatjuk most Istennek, ami úgy most már nagyon kibontakozott a melegség szempontjából mindenképpen, de sokan nyaralni mennek, mi is egy kellemes helyre megyünk. Így ajánlhatjuk neki a nyarat is, az előttünk álló időszakot, és azért van esélyünk, mert Isten hűséges. És ebben bízhatunk leginkább, hogy az az ígéret, amit ő tesz nekünk, az igaz. És ebben soha nem csalódott senki. Isten hűséges, mert ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Imádkozzunk. Urunk, amikor a te hűségedre gondolunk, akkor mindig a hűtlenségünket eszünk be. Pedig eszünkbe juthatna az is, hogy amilyen erősen ragaszkodtál te mindig a népedhez, akár mennyire messze is ment tőled, vagy fordult el bálványokhoz, vagy emberekhez, vagy más népekhez, akkor te mindig bizonyítottad a te hűségedet, hogy velük vagy, és sok mindennel erősítetted, tápláltad őket. Szeretnénk most úgy emlékezni a te hűségedre, hogy bennünket ez megerősítsen, hogy nem. Azt ismerjük fel, hogy te hű vagy, és bezzegni nem azok vagyunk, hanem szeretnénk, ahogy két kéz egymásba fonódik, és megszorítja egymást, egymás ujjai, ugyanígy szorítanánk meg mi is a te kezedet, hogy igen, összetartozunk, és hűséget vállalunk egymásért. És köszönjük azokat a dolgokat is az életünkben, amikor utánunk jöttél, és megszólítottál újra, és magadhoz hívtál bennünket, és köszönjük különösen azt, hogy halálból életre hívtál bennünket, hogy a bűn mélységéből kiemeltél, megváltottál, és új alapra állítottad az életünket. És most tudunk, előttünk van egy nyár, sokan talán nagyon várták ezt az időszakot, hogy legyen benne pihenés, kiengedés, ne kelljen emberekkel, ügyekkel, aktákkal foglalkozni, ne kelljen gondolkodni, ne kelljen felelősen dönteni, ne kelljen számolni. Most egy más korszak lehet az életünkben, amikor pihenünk, amikor rácsodálkozunk a teremtett világra, az ételekre, vízre és sok mindenre. És kérünk téged, hogy hagyj nekünk ebben a nyárban megerősödést, békességet, hogy a pihenés a szolgálja nekünk azt, hogy meg is erősödünk. Kérünk téged a táborunkért, gyülekezeti táborért, olyan sok módon lett előkészítve, kérjük, hogy szólaljon meg a te igét köztünk, és add éljük meg azt a közösséget, amit mi is tudunk segíteni, de igazán csak te tudsz megadni nekünk. Szeretnénk ezt ott együtt megélni, a terekben, a termekben, téged magasztalva és dicsérve. Adj mindenkinek jó utat majd a lejutáshoz ebben a melegben is. És kérünk azokért is, akik nem jönnek a táborba, hogy erősíts meg őket az ige által, és azzal is, hogy ránk gondolnak és imádkoznak értünk. Kérünk téged, hogy így adja szolgálóknak, itt lévőknek sok örömet. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, és vezess bennünket ebben a nyárban, vezessen a te hűséged. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.